Rádióegyetem. Mongol kultúra. Filozófia és vallás. A Varákos előadása.
Igazából a buddhista elképzelések szerint ez maga a világunk, illetve ez egyáltalán létezésnek a örök visszatérése. Hát és ugye a cél az, hogy ebből megszabaduljunk. Hát ugye eddig, amit így átnéztünk, már volt szó a mongol népi vallásosságról, a buddhizmusról, úgy nagyjából, a hinduizmusról is. És hát amit az utolsó órán néztünk, az ugye a maguk a démonok, hogy egyáltalán mit képzelnek, vagy hogy képzelik el a démonok világát, és milyen lehetőségek vannak rá, hogy hogyan csoportosíthatjuk a démonokat. Hát ugye azt láttuk, hogy a legalapvetőbb nomád elképzelések szerint ugye van egy világ, ami körülvesz minket, amiért minden egyes részért valamilyen túlvilági lény felelős, akivel érdemes jóban lenni, mert egyébként bajok lehetnek. Tehát ugye azt láttuk, hogy vannak folyóknak isteneik, hegyeknek isteneik, fáknak, puszta ilyen furcsa jelenségeinek. Például hogy lehet megismerni, hogy hol laknak ezek a démonok? Tehát erről is volt szó. Milyen jellegzetességei vannak egy-egy ilyen helynek. Tehát ugye ezek általában ilyen olyan furcsa tereptárgyak, amik így eltérnek a normális környezettől. Például egy olyan fa, ami egy törzsből indul és ketté ágazik, akkor el köré számos legenda születik, például ilyen régen élt vallási vezetők, mondjuk Mongólia központi területén van egy fa, egy ilyen nagyon tisztelt fa, amire úgy hiszik, hogy az egyik magasrangú ilyen vallási vezetője a mongoljának oda kötötte ki a lovát, és ettől ketté ágazott a fa, tehát ketté állt a füle. Tehát, és ugye ez általában valamilyen szent eseményhez, vagy egyáltalán egy helyi istenség, egy helyi szellemnek a ott tartózkodásához köthető általában egy ilyen furcsaság. Azt nem tudom, mutattam-e már kivet az obóról. Nyilván mongol szakosok tudják, mi az obó. A nem mongol szakosoknak elmondom, hogy ez egy kő halom, vagy fából készült halom, ahol szertartást mutatnak be ezeknek a helyszellemeknek. Tehát ugye ez bizonyos időhöz is köthető, illetve egyszerűen, hogyha elmegy mellette egy ember, akkor is érdemes valami áldozatot bemutatni neki. Ez lehet akár egy kő, egy gyufaszál, egy cukorka, és ezek általában így általában hágókon, hegyek oldalán, vagy néha hegyek csúcsán találhatók ezek a szent helyek, ahol ugye megtiszteljük ezeket a helyszellemeket azzal, hogy nem feledkezünk meg arról, hogy ott vannak. Hát egyszer történt velünk, hogy Mongóliában, Hövzgöl megye, ez 800 kilométerre van a központja Ulánbátortól, és onnan jöttünk hazafelé, és hát ugye ilyen mikrobuszba szoktunk beülni, ahol hát a mongolok ülnek, elég sokan, tehát egy 11 személyes kisbuszon mondjuk 21-en utaztunk, ez még nem is lenne baj, viszont akkor már így tanulmányoztuk a buddhizmust, a népi vallásosságot, és amikor elindultunk Mörömből, volt ott egy ilyen szent hely, amit illik autóval akár megkerülni. Tehát ezek olyan szent helyek, amiket így meg lehet kerülni. És a sofőrünk megmondta, hogy hát sietünk, most nincs erre idő. És akkor a Feri barátunk mondta, hogy hát ennek nem lesz jó vége. Tehát ő így figyelmeztette a mongolt arra, hogy ennek nem lesz jó. És ilyen még nem történt az ő életében, hogy Ulánbátorig a 20 óra alatt 9-szer kaptunk defektet. Tehát, és utána Feri mondta, hogy ő megmondta, és hogy legközelebb így figyeljen oda jobban így a saját hagyományaira. És tényleg félelmetes, hogy a végére mindannyian éreztük, hogy itt valami van azért, tehát nem árt. Tehát általában egy defektet se kap senki. Itt meg 9-szer kaptunk úgy, hogy kicseréltünk mind a... Tehát 3 kereket cseréltünk, a kocsi 3 kerekét. Végül már nem volt pótkerék, már Ford se volt, és be kellett várni autókat, akik adtak pótkereket. Tehát én már ilyen egészen katasztrófa hangulat volt. Úgyhogy ezek a helyszellemek igenis bosszúállóak, és nagyon oda kell rá figyelni, hogy kellő időben kellő mennyiségű áldozatot mutassunk be. Ezek a helyek ezek könnyen láthatóak. Tehát akár egy ilyen sziklakitüremkedés, hát érdekes, hogy akár egy természetes, akár nem természetes dolog is lehet egy ilyen szent hely. Például volt itt egy mongol nő, Magyarországon dolgozott, és valamilyen beteg volt a gyerekük, és itt kezeltették valami kórházba, és megtaláltak minket Ulánbátorban, Mondták, hogy ők évekig Budapesten éltek, és itt kezeltették a gyereket, és hát ő többször áldozatot mutatott be a Gellért-hegy szellemének. Tehát Szent Gellért, aki ott áll az oldalában, és ő így eljárt hozzá, adott neki mongol áldozatot, és a Dunának is áldozott. Mert ugye a Duna mindenképpen Budapestnek egyfajta Duna szelleme, Budapest oltalmazója. És mondta, hogy többször vodkát öntött a Dunába, ott elvégezte ezeket a szükséges szertartásokat, csak hogy a gyerekének segítsenek. És ugye itt szintén az a mikrokozmosz, makrokozmosz elképzelés él, hogy ugye itt egyáltalán a Duna vizét is, mint szent vizet tekintette ez az asszony, tehát ő vitt ebből haza az oltára is a Duna vizéből, de ugyanakkor azt is mondta nekünk, hogy azért kell áldozni, mert ez a folyó, ez összeköttetésben áll az a folyóval, ahol ő született Mongóliában. Tehát itt egy ugyanarról a vízről van szó, ami kering, ami felmegy az égbe, akár az istenekhez, vagy akár mondjuk mongolként az égi isten elképzelés az kevésbé, de mindenki a felső világ isteneihez feljut, és utána első formájában visszajön, és ez egy ilyen örök körforgás, és ugyanaz a szent víz, az állandóan körülvesz minket, bennünk is bennünk van, ezt isszuk, ez távozik belőlünk az állatokba, és hogy az a gondolat, hogy mindannyian ugyanabból ugyanazokból az elemekből épülünk fel, ez abszolút átjárja a mongol népi hiedelem világot, anélkül, hogy itt szükség lenne azokra a buddhista elképzelésekre, amik szintén magukba integrálták ezt, és a 17. századtól kezdve ez már a népi buddhizmusnak is része ez a gondolkodásmód. Hát ugye akkor most beszéltünk rá, hogy milyen helyeken lakhatnak ezek a szellemek, milyen megnyilvánulásaik vannak, például a Mongóliában úgy tartják, hogy a forgószelekben ott vannak ezek a démonok, és vidéken megyünk, akkor ugye viszi ezeket az ördögszekereket a forgószél, és akkor ott, amikor így keresztbe átmegy az úton, akkor mindenki megáll, elcsendesedik, mert így nem érdemes belemenni. Nem mint, hogyha felkapná az autót, de mégiscsak a démonok laknak, aztán ennek nem lehet jó vége. Ehhez se kell mongolnak lenni, hogy ezeket a furcsaságokat így gondolják, mert ugye például az arabok meg úgy gondolják, hogy a démonok lakhelyei, ugye az iszlámban a démonok és az angyalok létezése abszolút egy elfogadott, tehát a Korán szerint is ezek léteznek, és részben ártani tudnak, részben segíteni tudják az embert. És a démonok lakhelye például az árnyék és a fény határa. Tehát oda például nem szabad lépni az iszlám elképzelések szerint, népi iszlám szerint, mert ott van. És ugye a másik szintén muszlim, de akár egyetemes elképzelésnek is mondhatjuk, hogy a tisztátalan helyek azok is ártó démonok lakhelyei. Például az iszlám szerint nem szabad az út közepén menni, mert az a démonoknak, a dzsinneknek az imádkozó helye. Tehát az út közepe. Tehát mindig a szélén kell menni. És hát ugye milyen gyakorlati gondolkodás, és még az autó se üt el. És ugyanakkor azt mondják, hogy például ugyanígy a Pöcegödörben is ott laknak démonok, tehát azt mondják Hups és Hubáis, két egy nő is és egy férfi istenség, ők laknak a WC-ben. Tehát ilyen klotyomanó jelleggel képesek mindenféle ártalmat okozni az embernek, és vannak előírások erre, hogy például a WC-be bemenetelkor milyen imaformulát kell elmondani, hogy ott nagyobb baj ne történjen. És hát a mongolok is ugyanígy elképzelik, hogy vannak ezek a tisztátalan dolgok, amik mondjuk a pusztában eldobott ruhadarab, a pusztában álló szikla, ami olyan furcsa, és igazából ezeket lehet használni olyan tisztátalan betegségek kezelésére, mint a szemölcsök vagy az árpa. Tehát ez látszik, hogy valami ilyen kis furcsaság az ember testén, és ezt úgy kell eltávolítani, hogy ugye a hasonlót a hasonlóság elvén, ahogy néztük a mágia egyik alapvető formája, a hasonlóság alapján működő mágia, hogy például a pusztában álló sziklához, vagy pusztában talált kenderkötélhez kell dörzsölni a szemölcsöt, és akkor eltávozik. Mert hogy ő jobban vonzza, mint az ember, mert emberhez mégiscsak kevésbé illik a szemölcs, mint egy ilyen koszos tárcsos a pusztában. Tehát ugye itt lehet átadni. És hát lényegében ez is azt jelenti, hogy ezek szerint abban a sziklában, abban a darab kötélben, vagy ruhadarabban ott lakik annak a helynek, vagy valami egyszerű kisebb démon. Még azt nézzük most meg, hogy ezeknek a szellemeknek áldozatot kell bemutatni. Erre van bizonyos meghatározott időpontokba kell bemutatni, amit úgy gondolnak, és ez például a sámán szertartásoknál látszik jó, hogy nagyon fontos a rendszeres áldozatbemutatás. Tehát azt mondják, hogy a sámán segítő szellemnek minden holt hónap 9-én, 19-én és 29-én kell áldozatot bemutatni. Ugye itt a szám szimbolika része is fontos, mert a mongolok számára a 9-es az egyik legszentebb szám. Tehát ezeken a napokon kell rendszeresen áldozatot bemutatni azért, hogy ha egyszer valami gond lesz, akkor bátran lehessen hozzáfordulni. Ez olyan, mint egy ilyen barátság ápolás, mint mondjuk így, nem tudom, Facebookon boldog névnapot vagy születésnapot kívánni a helyszellemnek, hogy így fenntartjuk a kapcsolatot, hogy ne legyen olyan nagy meglepetés számára, amikor tényleg gond van, és segítségért ajánlodunk hozzá. Egyébként ez egy érdekes párhuzam, hogy a kínai orvoslásban, a hagyományos kínai orvoslásban az volt a szokás, hogy az orvost addig fizették, amíg egészséges volt az ember. Tehát ez így a TB-nek egyfajta előzménye. Tehát addig fizették, és ahogy valaki beteg lett, akkor onnantól kezdve nem fizetett, és ugye az orvosnak érdekében állt meggyógyítani, mert akkor újra kapott fizetést. Egyébként nagyapám mesélte, hogy ők a kéményseprőt fizették így, tehát addig kellett fizetni, amíg nem volt gond. És ezért, amíg ha jött a kéményseprő, nem úgy, mint manapság, hogy így mondja, na jó, akkor aláírom a papírt, hogy adtok egy 500-as vagy egy 1000-es, akkor ugye neki érdekében állt azért jó átnézni a kéményeket, mert hogyha gond volt, akkor ez neki több munka. Tehát egyszerűbb neki mindig jobban felülvizsgálni. Na hát a démonokkal is ez a helyzet, hogy muszáj nekik minden hónapban valami füstáldozatot, vagy kisebb ilyen ételáldozatot bemutatni, havonta háromszor, ez ugye a sámán segítőknél van, de például a helyszellemeknél, ilyen hegyek, folyók szellemeinél, ott konkrétan mondjuk folyók szellemeinél, ha a földművelő csoportról van szó, akkor általában tavasszal mutatják be az áldozatot, olvadást követő első napokban, tehát még az öntözés megkezdése előtt. A hegyeknél meg szokás minden évben általában nyáron tartják ezeket a szertartásokat. Hogy az óra címét is még kövessük, tehát most a démonokról már beszéltünk, de magukról az istenekről is kell pár szót szólnunk, hogy egyáltalán milyen a buddhista panteon, ami a 17. század óta részévé vált a mongol vallásosságnak. Tehát ugye azt mondjuk, hogy ez az élet körforgatag, amiből az a cél, hogy kiszakadjunk. Látjuk, hogy mi minden egyes ilyen szférában, vagy létállapotban ott van Buddha, aki igazából egy remény sugár arra, hogy ezekből ki lehet szakadni, illetve a legkívül, tehát a szörny tartotta keréken kívül is ott áll Buddha, aki már megszabadult ettől. Tehát, és ugye igazából mi is a buddhaság, azt láttuk, hogy felismerni azt, hogy ez az egész csak egy káprázat, ez az egész világ, és ha ebből sikerül ezt felismernünk, és ettől megszabadulnunk, tehát nem csak felismerni, hanem ezt meg is élni, hogy ez csak káprázat, akkor beszéltünk mondjuk a megvilágosodásról. Tehát ugye ez az egyik megvilágosodás, ez is a Matrixból van, amikor megérti az ember, hogy ezek csak számok, ezek csak semmik igazából. Tehát, hogy ez a tudat szüleménye, ez az egész, ami minket körülvesz, az érzésektől kezdve a gondolatokig, de a tárgyak megtapasztalása, ugye ezt kell legelső körben levetni, hogy ezek nem tárgyak, hanem csak számok, azok nem ügynökök, hanem nem tudom mik. Tehát, hogy ez csak káprázat. Ha ezt valaki felismerte, akkor lesz belőle Keanu Reeves, vagy Buddha. Tehát ezt a felismerést ugye lehet utána csoportosítani, ugye a buddhista tanok szerint. Tehát a buddhasság maga az három nagy kategóriába sorolható. Tehát három buddha testről szokás beszélni a buddhizmusban. Így legalábbis képen. Tehát azt mondjuk, hogy ha jobbról kezdjük, az a törvénytest, tehát ami a legjobb oldalibb. Tehát ez maga a csúcsa. a buthaságnak. Tehát ez az, ami maga az üresség. Amikor nincsen se tudat, nincsen sem test, nincsen sem gondolat, tehát ez van jobb oldalt. Tehát ez a legesleg végső cél. Amikor belátni, hogy nincsenek eszközök sem az úthoz. Tehát ezt hívják dharmakájának, tehát ez a törvénytest. Ő maga az ősbutha. Tehát itt most egy ábrázolásban ez hogy jelenik meg, ezt mindjárt látjuk, hogy ez most miért fontos. De itt mondjuk filozófiai megközelítésben ez a lényeg, hogy van egy törvénytest, ami fölött áll mindenféle létezésnek. A középen lévő, az, ami kisugárzik a törvénytestből, ez igazából a könnyebb emészthetőséget segíti az emberi tudat számára. Tehát ez az örömtest, ez a szambógakája. Itt arról van szó, hogy azok a buthák, akik mondjuk így a buddhista panteonban, az ábrázolásokban látunk, azok általában ehhez tartoznak. Tehát ide tartoznak a segítő buthák. Amikor már emberi tulajdonsággal ruházzuk fel, de még fontos szerepük van az útban, tehát hogy a megvilágosodás felé vezető útban, de már a tudatunk számára emészhetőbbek, ezek ide tartoznak, tehát örömtestbe. És hát végül a bal oldalon ezek azok a buthák, akik, mondjuk ez a megnyilvánult test, tehát a nirvánakája. Hát ezek azok a buthák, ami a buddhizmus elképzelési szerint bizonyos világkorszakokban eljönnek közénk, és emberi testben tanítanak, és próbálnak eljuttatni minket a helyes útra. És hát például a történeti buddhát, aki itt van, egy 80 évig élt, ő egy ilyen megtestesült buddha volt, ő ennek a buddha tudatnak egy földi megnyilvánulása, amit meg tudunk tapasztalni, és mint tanító közöttünk járhat. Most, hogy a buddhista ábrázolásokat, hogyha láttok ilyeneket, hogy egyszerűen könnyű legyen felismerni, tehát igazából három nagy kategóriát kell megkülönböztetnünk. Tehát az első kategória ezek maguk a buddhák. Tehát ezek ábrázolása, ugye nagyon sokféle van, tehát itt ezen a három kategórián kívül, ami ugye filozófiai megközelítése, de ábrázolásában az, hogy segítők, különböző dolgokat, segítő buddhák, maga a létezett Sakyamuni buddhának az ábrázolás, és általában így történik, egy ilyen meditáló pózban ülő, nyugodt testtartású, szerzetesi kendővel a vállán ülő ember igazából, akin különböző buddhista szépségjegyek találhatók meg néha, tehát ezek a nyakiredők, a harmadik szemhelyén a pötty, meg az örök életenek a vizét tartó edény. Tehát ezek általában ilyeneket láttok rendszeresen. Tehát ezek mondjuk a buddhák csoportja, akik valamilyen szempontból köthetők a történeti buddhához, illetve a trikája a buddhához, tehát a három test buddhához. Tehát ezek már ugye a nem teljesen a világi buddha ábrázolás, amikor ilyen korona van a fejükön, de ezek is mindenképpen buddhák, ez nyugodt testtartás látszik rajtuk. Hát ők ugye a népi vallásosságban majd egyfajta a főisteni rangra emelkednek, mert ugye a népi vallásosság mindenképpen igényli ezt a hierarchiát, és ez mondjuk a mongol népi vallásosságban így is fog megjelenni. Na, a következő kategória a bodhiszattvák. Tehát a bodhiszattvák ugye olyan lények, akik rájöttek körforgásból való kijutás módjára, viszont az emberek iránti szeretetből, vagy együttérzésből itt maradtak közöttünk, és hozzájuk lehet imádkozni. Ők azok, akik tudnak segíteni a helyes út megtalálásában. Tehát azt kell mondanunk, hogy mondjuk a buddhizmus keletkezésétől kezdve, mondjuk Krisztus előtti 6. századtól, a Krisztus előtti 1. századig alapvetően a buddhák voltak a meghatározók. Itt még nem rakódott rá a népi vallásosságnak olyan sok rétege. Tehát igazából az előző kategória, tehát ezek, így a Krisztus előtti első századig egyeduralkodói voltak mondjuk a buddhizmusnak. Krisztus előtti első századtól jelenik meg a Mahayana buddhizmus, meg akkor itt is egy jelenség is kitérő tenni, tehát hogy addig volt mondjuk a Hinayana buddhizmus, ami mai napig él, de az is módosult formában, de a Hinayana buddhizmus azt mondja, hogy csak azok juthatnak be a paradicsomba, csak azok világosodhatnak meg, akik egész életüket mondjuk rászánják a meditációra, és keresik az utat. Ez ugye nem sok embernek jelent reményt, ezért a Mahayana buddhizmus a Krisztus előtti első századtól ezt kitágította arra, hogyha az ember erényesen él, betartja a vallási előírásokat, normális viszonyt tud fenntartani a körülötte emberekkel, akkor igazából van remény arra, hogy megvilágosodjon. Tehát az áldozatok bemutatása által a helyes, mondjuk ami nagyon gyakran hasonlít, mondjuk a 10 parancsolatra, ezeknek a parancsolatoknak a betartásával van mód a megvilágosodásra. És ehhez jelentenek segítséget ezek a bodhiszattvák, akik ugye látjuk, hogy már nem szerzetesek, nem teljesen emberi szerzetesek, hanem különböző attribútumaik vannak. Itt például Manjushri bodhiszattvának egy kard és egy könyv van az attribútumai között. A jobb kezében tart egy kardot. Ez a részben a buddhizmus ellenségeinek, illetve a tudatlanságnak a szétzúzását szimbolizáló kard. Tehát annak a felismerése, hogy ez mind csak Matrix, hogyha ezt ő segít ezzel a karddal felismerni egy suhintással. És ugye a tan, a buddhista tan pedig ez maga a könyv. Hát itt látjuk, és különböző, itt már ilyen lótusz trónon ül, virágok vannak, tehát ez már mind ilyen kicsit ilyen isteni szférákat jelenít meg. Ugyanígy a fehér tára istenség, istennő, tehát itt már vannak női istenségek is, ugye Manjushri egy férfi, a fehér tára pedig mint egy segítő nő, igazából a népi buddhizmusban már úgy jelenik meg, mint az anyák oltalmazója, gazdag állatszaporulat oltalmazója. Tehát ilyen mindennapi dolgoknak lesz az istennője, és hát igazából ez így segítséget jelent az egyszerűbb emberek számára is a buddhizmus megértésében. És akkor jön a harmadik kategória. Ugye erről beszéltünk, hogy a 8. században Padmasambhava, indiai mester megjelent Tibetben, és megtérítette a helyi démonokat. És a 8. századtól kezdve léteznek az úgynevezett Tantrajána buddhizmusban ezek az istenségek, amik Tibetre jellemzők, és hát Mongóliára is. Ezek az istenségek két nagy csoportba osztatók, egy részük az, ami megvolt mondjuk az indiai buddhizmusban, illetve az újabb csoportjuk azok a megtérített istenségek, akiket Tibetben talált Padmasambhava, és harcoltak ellene, de neki sikerült áttérítenie őket a buddhizmusra, és ők lettek a buddhista tan védelmezői. Tehát ez itt Mahakála istenség, tehát őt általában úgy lehet megkülönböztetni, hogy 2, 4 vagy 6 keze van, és ilyen nagyon haragvó. Itt a megjelenési formájuk ugye látszik, hogy lángok veszik körül, a fején a diadém, ami itt még ilyen ékszerből van, itt már emberi koponyákból van, a testén emberi csontokból készült ékszereket visel, állatbőröket, egy elefánton tapos, tehát csupa ilyen haragvó megnyilvánulás látható, és igazából ők a buddhizmus ellenségei ellen harcolnak, tehát ez a jelentőségük. Ő itt Jáma istenség, egy bikán táncoló, bikafejű isten, ő maga az alvilág ura, a jobb kezében egy emberi csontvázat tart, ugye a büntető pokol megjelenésétől kezdve ő kap egy olyan szerepet is, mint az alvilág ura, aki ítélkezik a bűnösök és a jók fölött, és hát ott az a halott embert szimbolizálja az a kis csontváz. És hát ugye a hagyomány szerint Jáma, ő egy szerzetes volt, aki éveken keresztül meditált egy barlangban, és hát már-már megvilágosodott, amikor az történt, hogy a szomszédságban két rabló elrabolt egy bikát, egy borjút a faluból, és fölvitték föl a hegyre a barlanghoz, hogy ott osztozzanak a zsákmányon, és hát le is vágták a fejét, elkezdték földarabolni, és akkor észrevették, hogy ott van ez a szerzetes, ott meditálgat. És akkor megijedtek, hogy hát itt szemtanú van, akkor itt gyorsan kell tenni valamit. Oda mentek hozzá, és mondták, hogy hát sajnos te voltál itt a szemtanú, tehát egyel többen vagyunk, mint kéne, és hát te vagy az, akire nincs itt szükség. És hát ő elkezdett nekik könyörögni, hogy ne arra bújjatok, de én itt már megvilágosodtam. Most, hogyha megöltök, és újra kell kezdenem ezt az egész körforgást, ez így elég kellemetlen lenne, mert elég sok éven benne van ebben a munkában. De hát ők azért annyira könyörtelenek voltak, hogy fogták és egy suhintással lecsapták a fejét. Hát ugye, mivel ő a megvilágosodás szélén állt már, tehát annyira fejlett volt már a tudata, hogy felismerte azt, hogy ez nem gáz annyira, hogy nincsen feje, de ugyanakkor nagyon megijedt, és elkezdett kapkodni, és hát így kapkodott a fej nélküli törzs, és hát hirtelen egy fejet kapott föl, és az pont a bika feje volt, és azt tette föl a fejére, és innentől kezdve milyen bika fejjel kell élnie, de abban a pillanatban elpusztította mind a két rablót, és hát Buddha hagyomány szerint, ugye itt már megint a népi vallásosság jelenik meg, azt mondta, hogy hát most így nem annyira sikerült megvilágosodnod, majdnem sikerült, de hát azért, mert ennyire jó voltál, és ennyire kerested az utat, neked ajándékozom az alvilág fölötti uralmat. És te ítélkezhetsz majd az emberek fölött, hogy kik voltak jók, és kik rosszak. Úgyhogy ő lett az alvilág ura ilyen módon. Hát ő meg Yamantaka, tehát ő meg az alvilág, tehát a Yamának az elpusztítója, tehát neki sok feje van, és nagyon sok keze. És hát ő ugye itt párban található, nagyon gyakran láthatjuk a buddhista istenségeket párban, ez pont a tantrajána buddhizmusra a jellemző. Tehát ők igazából a segítői ezeknek az istenségeknek, tehát minden téren, mind meditációban, mind másképp. Itt van egy másik isten, nő, rajta nehezen látszik, hogy nő. Sri Devinek mondják, tehát tibetül Hámó, tehát a női isten. A népi vallásosság úgy tartja, hogy ő Yamának, az alvilág urának a felesége, és hát ők együtt uralkodnak az alvilágban. Hát ő is feltehetően egy helyi istenségből lett buddhista istenség, egy istennő. Ő a 8 haragvónak az egyike, tehát egyetlen női tagja, tehát 8 haragvó istenséget, alapvetően 8 haragvó istenséget különböztetnek meg, és ő az egyetlen női tagja ennek a csoportnak. Összvér, amin ül, és az összvér farán, ott látjátok a lába, a Hámó lába alatt, mondjuk így a térde alatt van egy szem. És hát így lehet megismerni ezt az istenséget, hogy a hagyomány szerint tehát a Hámó mostanra már mindenhol egy igen tisztelt istenség. Lászának, tehát Tibet fővárosának is a védőistene, illetve Mongóliában az állatokat és a különböző külső támadásokat is megóvó istenség. Miközben segítő, úgy tartják, hogyha a bűnös embereknek az állatait képes megbetegíteni, és egy nagy állatvészekért is ő a felelős hagyomány szerint. Azt mondja a legenda, hogy egyszer őt elrabolták a mangaszok, tehát ez a gonosz szörnyek, a mangasz csapat elrabolta, és egyszer meg kellett valahonnan szöknie, és kivárta a kellő pillanatot, és elkezdett menekülni egy összvéren, fölpattant egy összvére, és menekült, és közben lövöldöztek utána ezek a mangaszok íjjal, és faron találták ezt a szerencsétlen összvért, de hát mivel itt egy istenségről van szó, a seb helyén egy szem nyílt az összvér farán, és onnantól kezdve hátrafelé is tud nézni. Amit így még lehet látni, hogy ő is koponya, diadém van a fején. Itt most annyira nem lehet látni, de az a lelógó, középen lelógó rész, az egy skalp igazából. Ez egy egy előre néző, vagy hátra néző fej. Ez a hagyomány szerint a saját fiának a bőre van ráterítve az összvére, és azon lovagol, mert tehát a fia nem akart megtérni a buddhizmusra. Hát, úgyhogy nagyon vigyázni kell ezzel a dolggal, hogy ki tér meg és ki nem. Egyébként a buddhizmus nem egy agresszívan térítő vallás, de itt élik ki igazából az agresszív térítést, a maguk kis dzsihádját a buddhista ábrázolásokon élik. Igen, és családon belül. Na és hát van néhány istenség, egyértelműen a helyi tibeti istenekből lettek, és hát ilyen például Pehár, úgy is tartják, hogy régen egy herceg volt a helyi istenségeknek a vezetője, és amikor Padmasambhava jött, akkor ő volt az egyik első, aki megtért, és utána ment a többi isten. Hát itt általában őket ilyen harcosként szokták ábrázolni, nem tudom, hogy van-e harcos, nincs. Tehát a harcos isteneket páncélban szokták ábrázolni, sisakkal, és nagyon gyakran ilyen mongol csizmában. Ez is egy ilyen tipikus ábrázolási módja. Azt tudjátok, milyen a mongol csizma, ilyen kunkori az orra. Ez is azzal függ össze, hogy a hagyomány szerint, hogy a földet ne sértse meg az ember csizmája, ezért kunkori a mongol csizma orra. Na hát, akkor ugye ezt láttuk, hogy akkor három ilyen nagy kategóriát lehet megkülönböztetni. Igazából ez egy nagyon leegyszerűsített módja a buddhista ábrázásnak, főleg, hogy több ezer istenség van, nem lehet mindegyiket ide besorolni, de alapvetően ezek a leggyakoribbak, és mondjuk Mongóliában a legkedveltebb istenek ezek a segítők. Tehát vannak buddhák, bodhiszattvák, illetve a tanvédők, a dharmapálák. Tehát ezeket hívjuk tanvédőknek, az utolsó csoportuk. És ezekről azt mondtuk, hogy ezeknek a népszerűsége igazából a 8. századtól kezdődően terjedt el az egész buddhista világban. Na hát ez az amulett igazából a címe alapján a minden kérés teljesítő amulett, és minden bajtól megóvó amulett. Tehát ezek vannak itt felírva rá. Igazából ez, ami mindenre jó. Hát, ha ez valaki ennek birtokában van, akkor már nagy baj nem érheti. És hát különböző imák vannak rá felírva, elég egyszerűek. Az állatok mellé általában az van írva, hogy a ménes legyen 100 000-es, a csikósok száma legyen 10 000. Vagy ilyen, hogy szaporodjon a nyáj. Tehát erről majd a következő órákon fogunk majd beszélni, hogy egy-egy állat mit is szimbolizál a mongolok számára, mert például a ló az mindenképpen a bőség és gazdagságnak a szimbóluma. Ha így, a mongolok egyébként alig esznek lóhúst, ez is egy érdekes dolog, viszont mindenkinek, aki teheti, van 100-150 lova. Itt van, aki feji ezeket, van, aki nem, de a lóversenyek meg általában a lovak jelenléte mindenképpen a boldogságot és a jó szerencsét garantálja. Minél több lova van, akinek annál boldogabb lehet. És akkor általában itt ezek vannak körülírva, hogy oltalmazd meg a nyájakat, meg szaporodjon a nyáj. Középen láthatunk egy istenséget, vagy egy démon, akire azt mondják, hogy ő az elhagyott helyek démona, aki bolyong a pusztában, és igazából segíthet mondjuk új szállás megtalálásakor, amikor nomád család vándorol. Illetve lent van a jurtát és a sátrat oltalmazó amulett rész. Tehát ez egyszerre elég sok amulettet látunk ezen. És hát a középső szöveget az hagyományosan Padmasambhavához, tehát a nagy buddhista, tehát a démonok megtérítőjéhez kötik, amiben röviden leírja, hogy igazából ez mennyi mindenre jó ez az amulett, mindentől megvéd. Hát balra látunk egy farkast, aminek össze van láncolva a lába meg a pofája, és még egy nyíl is át van furódva a hátán. Hát ez igazából a farkasok támadásától óv meg, hogy hát így járjon minden farkas, aki nem tudom, fogat mer emelni a nyájra. És hát ugye itt is látjuk, hogy ez a sziklarajz jellegű mágiáról van szó, hogy megjelenítik azt a képet, amit szeretnének látni. Illetve jobb oldalon az a lófejű, az egy rabló, aki oda van láncolva egy póznához. És ez is egy tipikus mongol mágikus eljárás, a megkötés módszere, ami ismert a magyar népi mágiában is. Tehát, hogyha ez az ilyen átmeneti bénultságot okozó varázslat, bizonyos szerzetesek mongoljában ilyen kubilgánoknak, tehát megtestesüléseknek, valamilyen istenségnek a megtestesülései a kubilgánok, azok képesek ilyen varázslatra, hogy például beszéltünk egy asszonnyal, akinek a nagyapja volt egy ilyen kubilgán, ugye mongol szerzetesek még a fogadalmuk előtt házasodhatnak, így született meg ez a néni is, utólag. Tehát ő volt az, aki egyik éjszaka arra ébredt, hogy van valami a lovaival. És elkezdett imádkozni, és reggel kiment a lovaihoz, amikor odébb volt a kikötve egy lókikötő oszlophoz. És hát ott látta, hogy az ezüst veretes békjót, amivel ugye a lovak lábát megkötik békjóval, fogja egy ember, és ott guggol a ló mellett. És közben ugye mesélték, hogy hát ezt azért, ő pontosan tudta, hogy ez lesz ott, ezt fogja ott kint várni, hogy a rablót éjjel, amikor jött a rabló, egyszerűen egy ilyen megkötés varázslással odakötözte a ló lábához, nem bírta elengedni. És ott kellett guggolnia, amíg az egész környék járás kiment és megfejte az állatokat, hogy mindenki lássa, hogy milyen tolvaj ember ez. És utána odament, fogott egy marék földet, ráolvasott valamit, rászórta, és onnantól el tudta engedni az ember, és elment. És mondták, hogy még mindig él az az öreg, aki akkor megpróbált ellopni a lovat, csak hát sajnos még vele nem sikerült riportot készítenünk erről az élményről. Na de ez a megkötés varázslat, ez ugyanígy ismert a európai mágiában is, illetve a magyar néphagyományban is. Hát így megkötés lehet alkalmazni akár rablók ellen, akár ez az átoknak egy fajtája. De itt ez esetben a rablókat sújtja ez az átok. Akkor most áttérünk, hogy milyen mágikus eljárások lehetnek. Tehát ugye akkor azt beszéltük, hogy létezik a pozitív mágia, illetve ez a varázslás, illetve a negatív mágia, a tabu. De hát ezt néhány mongol könyv alapján készítettem. Ennek még nem néztem meg a párhuzamait, hogy az európai mágiában a tabukat hogy lehet csoportosítani. De ezen azért így érezhető, hogy ez egyértelműen egy mongol felosztás, főleg mert olyan dolgok vannak benne, amik így az európai kultúrában teljesen hiányoznak. Tehát ugye a mongol kutatók azt mondják, hogy egy három nagy kategóriát lehet megkülönböztetni, tehát ez a mindennapi élettel kapcsolatos tabuk, a szokásokkal, a hagyományokkal, a társadalmi érintkezéssel és ünnepekkel kapcsolatos tabuk, és a vallási hiedelmekkel kapcsolatos tabuk. Itt az első kategóriát, ha megnézzük, ebben 7 csoport van. Az első, amit majd a következő órán ekkor fogunk látni, hogy magukkal az egyes állatokkal, az állattenyésztéssel kapcsolatos dolgok mik lesznek. Ide például olyan dolgok tartoznak, hogy a hús fogyasztással kapcsolatos dolgok, hogy egyes húsrészeket kikehetnek meg. Tehát a mongolok számára például nagyon fontos, hogy birka szájpadlást azt gyerekeknek érdemes adni, mert attól szép lesz a hangjuk. Ez egy elég egyszerű dolog, de viszont például birka szegy húst csak nők ehetnek. Hát gondolom, hogy nagyobb legyen a mellük, vagy valami ilyesmi. De ezek például, hogyha birkavágás van, mindenki tudja, hogy akkor a szegy az marad, amíg haza nem jön a házi asszony. Az az övé. Na mindegy, ezeket majd részletesebben megnézzük, hogy melyik húsrészt hova köthető. Ugyanígy például az állati csontok is. Az állati csontok, például a lapocka csont, mint egyfajta rituális eszköz, a mongol jóslásnak az egyik legalapvetőbb eszköze. Ez már több ezer éves hagyománya van ennek Belső Ázsiában. A tűzbe dobott lapocka csont, ami amikor felízzik, mindenféle repedések jönnek létre rajta, és annak a rajzolatából lehet következtetni bizonyos dolgokra. A következő kategória a vadászattal, vadállatokkal kapcsolatos tabuk. Hát ide olyan dolgok köthetők, hogy az állatokra majd látjuk, hogy mint erdei védőistenségekre tekintenek, tehát az erdő urai, vagy az erdő szellemei. Tehát nekik egyfajta áldozatot kell bemutatni, hogy a haragjuk ne szálljon át a vadászra. Hát ezek egyfajta olyan tabuk, amiket nem szabad elkövetni vadászatkor. Például az elejteni kívánt vadnak a nevét nem mondhatjuk ki. Például ez egy nagyon érdekes, hogy a magyar nyelvben is megmaradtak ezek a névtabuk, mert ugye azt mondjuk, hogy farkas, és azt mondjuk, hogy szarvas, ahol tudjuk, hogy egy számos állatnak van farka is, meg szarva is. Mégis itt már nem is jut eszünkbe, hogy így gondoljunk ezekre az állatokra. Hát ezek is valószínűleg egykori tabu nevek voltak, ami végülis így maradt meg, és az eredeti nevük elveszett. De ugyanígy a medve is, mondjuk az a szláv eredetű, a nyod, az a magyar mézzel is rokonítható, tehát a nyod jed, tehát hogy a mézevő. Tehát ez is egy teljesen semmit mondó név, ugyanakkor elég sokat mondó, hogy ilyen furcsa neve van. És hát ugye a magyar hagyományban is egy csomó neve van a farkasnak is, hogy ordas, mondjuk azt, hogy nem tudom, hogy ordája van-e, de az biztos, hogy nincsen ordája. Igen. De toportján féreg is például, igen. Ezek csupa olyan nevek, a féreg is általában valami ilyen ártó démonnal kapcsolatos dolog, és a toportján féreg is így. Tehát ez is egyfajta tabu, ami a magyar nyelven tovább élt, de a mongol számára mind a mai napig egy vadászatnál nagyon fontos eleme a vadászatnak. Akkor a nomád vándorlással, szállásváltással kapcsolatos tabuk. Egy teljes nomád szállást, egy jurtával, meg minden butorzattal elvileg három tevére föl lehet pakolni. Hát a hagyomány azt mondja. Egy teve ez 280-300 kilót elbír a hátán. És így három tevére pakolják föl, de ennek is megvan a pontos sorrendje, hogy melyik tevére mit tesznek. Például a kutya tája, az nagyon fontos, hogy hátul legyen. Ez is egy előírás. És a kutya is egy nagyon fontos terepet kap a nomád vándorlás idején, és például az új szállásfoglalás idején is meg kell etetni. Vagy például a menyasszony, amikor bekerül az új házhoz, akkor teát ad a házigazdának, a férj jelöltjének, illetve megeteti a kutyát. Tehát ez ilyen rituális része az esküvőnek is. Tehát ez a mondjuk a nomád vándorlással kapcsolatos tabu. És ugye itt mondjuk, hogy tabu meg nem tabu, itt ugye kicsit nehéz, mert itt vannak pozitív dolgok is, hogy mit kell csinálni, és mit nem kell, vagy mit nem szabad. Tehát értjük, hogy a kutya táját nem szabad a középsőre tenni, hanem a hátsóra kell. Tehát ebben van egy tabu, meg egy utasítás is, hogy a hátsóra kell. No, hát itt van még földműveléssel, termesztett növényekkel, zöldségekkel kapcsolatos. Hát itt azért ez látszik, hogy mongolok belerakták, tehát ez lehet, hogy átvétel. Most olyan sok földművelés nincsen Mongóliában, meg főleg zöldség, meg hát mindegy, ez egy érdekes része lehet nomádoknak. De van, tehát földművelés valamennyi van. Mongóliában 1 millió hektár föld van felszántva. Magyarországon 5 millió, és a Mongólia 17-szer akkora, mint Magyarország. Igen. Ja, hát ötödik a nomád szállása, az otthonnal, jurtával kapcsolatos tabuk. Hát ide majd olyanok kerülnek, mint a küszöbre lépni nem szabad. Nem szabad belecsimpaszkodni a jurta tetőrúgyával. Itt számos praktikus tanács is van, mert egyébként összedől a jurta. Amellett, hogy megharagszik a jurta szelleme, még egy jurta is rászakad az emberre. A hatodik a viselettel, a ruhakészítéssel kapcsolatos tabuk. Itt mondjuk például pusztában talált sapkát nem szabad a fejre felhúzni, mert akkor az előző ember szelleme, vagy a közben a pusztában sapkába beleköltözött szellem beleszáll az ember fejébe. És van még egy az ételekkel és italokkal kapcsolatos tabuk. Tehát itt ugye az első kategóriával így nyilván összefonódásán, hogy milyen húsokat, hogy kell enni, a csontokat hogy kell lerágni. Vannak bizonyos csontok, amikről nem lehet késsel leszedni a húst, csak rágni szabad. Van egy ilyen mongol közmondás is, hogy a csont lerágva szép, az édesanyja a hazatérés követően szép. Ilyen mongol közmondások kicsit furcsák, tehát hogy akkor okoz nagy örömet, amikor hazatérsz, az édesanyád és a csont akkor okoz örömet, amikor jól lerágtad. Hát valami ilyesmi, lehet az üzenet. Ebben most nem menjünk bele. Igen. Hát a mongol vicceket és közmondásokat a legnehezebb felfogni. A mesék sem egyszerűbbek egyébként. Már gondoltunk rá, mert a mongol mesék ilyen motivumokból állnak, ilyen kis bokrok, amik teljesen összefüggéstelenek. És már gondoltunk mongol mesegeneráló programra. Tehát, hogy csak így össze lehet válogatni egy végtelen mesét igazából, ami a végén még körbe is érhet. Hát, na mindegy. Ez szerintem érdemes, ezt írjátok. Miért jön a nyár a tél című kötet? Ez magyar fordításban megjelent mongol mesék. Hát jó, tehát így igazából érdekes inkább. És tényleg nem fordítási hibáról van szó, tehát nagyon sokan dolgoztak rajta, nagyon sok munka van, ilyenek. Jó, persze, tehát vannak, amik van eleje, közepe, meg vége, de nagyon soknak nincs. És kicsit így idegesíti is, amikor így elolvas az ember, hogy én jobbat ki tudnék találni. Igen. Na, következő kategória szokásokkal, hagyományokkal, társadalmi érintkezéssel és ünnepekkel kapcsolatos tabu. Tehát ugye itt a társadalmi érintkezés az alapvetően arra épül, hogy egy hierarchia általában a keleti társadalmakban nagyon fontos. Tehát, hogy ki milyen pozíciót tölt be a nagy családban, illetve a nemzetségen belül ki vehet részt a nagy áldozatban, ki a családura, az új mennynek a helyzete, az új családban, az apóshoz való viszonya, a férj testvéreihez való viszonya, az anyóshoz való viszonya, a kutyához való viszonya. Tehát itt mindenkinek pontos helye van, és pontosan ezért rengeteg tabu van. Tehát a mongol még azért mindig nem annyira beteg, mint a koreai, mert ott azért igen, nem véletlen olyan nagy az öngyilkossági ráta Koreában. Tehát ott kicsit nem úgy köszönsz az alapósodnak, már kötheted is fel magad. A mongoloknál viszont elég csak így jobban odafigyelni erre. De ennek is szabályai vannak, hogy kit hogy szólít meg az ember. Az ünnepeken például hol foglal helyet a jurtában, az ünnepelthez képest, melyik oldalon kerülni, meg mit szabad mondani, kinek kell előbb szólni. Hát végeredménye egy elég frusztrált társadalmat hozhatott volna létre ez az egész rendszer, de mégsem tette. A következő a nemek számára kötelező tabuk. Ugye itt egyszerűen vannak dolgok, amit nőknek szabad csinálni, és férfiaknak szabad, meg amit nem szabad. Például vannak áldozati helyek, ahova nőknek nem szabad fölmenni, Ulaanbaatar melletti obóra, áldozati alomra nem szabad nőknek fölmenni, azt mégis fölmennek. Meg, tehát vannak ilyen reform gondolkodásukat demonstráló megmozdulások a mongol politikusoknak. 95-ben volt egy szocialista képviselője, a Népi Forradalmi Párt képviselője Mongóliában, aki miniszterelnök lett. Ugye Mongóliában 1921 óta van a Népi Forradalmi Párt, úgyhogy közben volt egy rendszerváltás. Ők igazi hagyományőrző társadalom. Na és ott a miniszterelnök, hogy így demonstrálja, hogy ők már túlléptek ezen a sok babonaságon és a sok tabun, fogta, és a feleségét felvitte egy olyan hegyre, ahova nők elvileg nem mehetnek föl. Tehát a kommunizmus ide vagy oda nem mehettek föl. És hát ugye fölment, és hát látta az egész nép, hogy hát milyen bátor, és érdekes módon elbukta a következő választást. Nyilván nem emiatt, de ez jelentős részen hozzájárulhatott ehhez. És hát ez ugye a politika részéről ez egy tényleg érdekes dolog, hogy így próbálnak szembeszegülni a hagyományokkal. Egyébként az iszlámban is egy ismert jelenség ez. A tunéziai elnök Ramadán idején fogta, hogy délben a tévében élő műsorban megívott egy pohár narancslevet, csak hogy mutassa, hogy neki ettől semmi baja nem lesz, hogy Ramadán idején. És hát ez is lényegesen csökkent a népszerűsége. Úgyhogy ezeket be kell tartani. Na, a következő a testrészekkel kapcsolatos tabuk. Hát itt ugye részben a tisztálkodással kapcsolatos dolgok, tehát ugye itt erről is lesz majd szó, hogy például a nőkre külön szabályok vonatkoznak menstruáció idején, akkor igen, itt most nem is jut több eszembe. A következő az égtájakkal, évszakokkal, naptári napokkal, bizonyos számokkal kapcsolatos tabuk. Hát itt arra kell gondolni, hogy ugye a mongolok számára két naptár létezik, a hagyományos naptár, illetve az új naptár, tehát Argintal és Bildgintalnak mondják. Az egyik a mi időszámításunk, a másik pedig a hold évek alapján menő, tehát 60 éves ciklus időszámítása. És hát ez nagyon meghatározza mind az esküvők, mind az ünnepek, mind a temetések napját, mindent. Tehát ez, és azt nem tudom, hoztam el már nektek ilyen kis kalendáriumot, abban így pontosan lehet tudni, hogy melyik napon a szellemek mikor, hova szállnak le, és milyen vállalkozásba szabad belekezdeni, és miben nem. És pontosan ezért köthetők ide a számok is, hogy bizonyos dátumokon dolgokat szabad csinálni, és máskor nem, mikor lehet körmet vágni, mikor lehet hajat vágni, és hát erre külön szakosodott lámák vannak, akik ebben tanácsot tudnak adni. Mondjuk a körömvágásért nem biztos, hogy lámához kell fordulni. Ez benne van a kalendáriumban is, tehát ezt nem kell túl izgulni. És akkor ugyanígy a színekkel kapcsolatos tabuk, itt az egyrészt az ajándékozásnál van jelentősége, hogy milyen színű kendőbe tekeri az ember, milyen embernek, illetve az állatok színére vonatkozó dolgok, hogy bizonyos családok bizonyos színű állatokat áldoznak föl, és ennek is megvan a meghatározott rendje, hogy több generáción keresztül kitartanak amellett a szín mellett. És akkor az esküvővel, házassággal kapcsolatos, hát ez egy hatalmas kör, hogy egy esküvőn mit szabad, mit nem, mennyasszonynak hogy kell az első tüzet meggyújtania, mit nem szabad közvet csinálnia. A teáskanna szája nem nézhet az ajtón kifelé, mert a teában van az áldás, és hogyha pont akkor nyílik az ajtó, akkor sutty, és nincs több áldás. Tehát mindig befelé, az oltár felé, de mindenképpen valami belső irányba kell tartani a teáskannát. De ebbe így gyorsan beletanul a fiatal asszony is, hogy utána nincsen ezzel gond. És akkor végül a temetkezések halottak a gyásszal kapcsolatos tabuk. Tehát itt elég komoly szabályai vannak a halott kivitelének, a halottal való együtt imádkozásnak, tehát a halottat ugye át kell segíteni azokon az akadályokon, amik a halálát követő 49 napon elé gördülnek, és meg kell próbálni őt kijuttatni ebből a körforgásból. Ezt különböző buddhista imákkal és ráolvasásokkal lehet segíteni. De maga a temetés is számos tabuval jár, tehát aki részt vesz a temetésen, azt mondjuk csontfogó embernek hívják a mongolok. Aki részt vett egy ilyen, azután pár napig nem vehet részt bizonyos áldozatok bemutatásán. Meg kell tisztulnia vízzel és tűzzel, erre is különböző tisztító szertartások vannak, és számos dolgot nem tehet meg egy olyan ember, aki gyászban van, illetve aki részt vett egy temetésen. Na és akkor végül a vallási hiedelmekkel kapcsolatos tabuk. Hát itt nyilván a szent helyekről van szó, hogy mit nem szabad egy obónál csinálni. Akár az, hogy egy obóhoz, bizonyos obóhoz nők nem mehetnek fel, ez is egy alapvető szabály. Az istenségekkel, tehát itt a tabuk igazából nagyon gyakran egyszerűen a normális ember meg se tenni, de azért a tabuk megmondják, hogy mit nem szabad. Például szent hegyek oldalában nem szabad vizálni. És hát na, itt most pont visszatérhetünk arra a nénire, aki a Gellért hegyen áldozott Szent Gellértnek. Mondta, hogy hát fönn voltak a Gellért hegy tetején, a citadellánál, és hát nagyon kellett pisilnie. És hát ott volt a sok bokor, de tudta, hogy a Szent Gellért szobor alatta van, tehát így térben. Tehát nagyon rosszul érezte magát, hogy akkor most hova menjen, és elkezdett lefelé rohanni a Gellért hegyen, hogy csak hogy színben Szent Gellért alá kerüljön, mert mégse lehet a feje fölé. Hát ő a hegy szelleme, és ezért úgy próbálta intézni, hogy nehogy megharagítsa Szent Gellértbe. Na például ilyen szabályok vannak a szent helyekkel kapcsolatban. És itt a hegyek, a vizek, a vadon élő fák és növényekkel kapcsolatos tabuk. Hát erről is lesz majd szó, hogy a vizekben mit nem szabad beletenni. Hogy ránk szólt egy kislány, hogy amikor fogat mostunk, hogy a fogmosó vizet ne köpjük vissza a folyóba, hanem ki a fűre, mert egyrészt megharagszik a vizek szelleme, másrészt meg egy kilométer lejjebb meg itatnak mások marhákat. Tehát akkor ez is egy abszolút logikus tabu. A totemisztikus ősökkel kapcsolatos tabuk, itt is erre, ez majd az állatoknál lesz szó erről, tehát itt a vadászat kapcsán bizonyos dolgokat nem szabad megtenni, akár a farkas, akár a szarvas esetében, vagy a medvevadászatnál, mint totemisztikus ősre tekintenek, tehát itt nagyon félnek tőle, tehát vigyázni kell, hogy mit mond egy vadászat során az ember, és mit cselekszik. És a tűzzel kapcsolatos tabuk, erre is számos dolog van, hogy tűzbe nem szabad beleszurkálni éles tárgya, nem szabad szemetet beledobni a tűzbe. Ugye a tűzszelleme nagyon nem szereti a műanyagokat, meg a gumikat. Oda kell figyelni, mert ilyen érzékeny a szaglás a szegénynek. Ugye ezért kell mindig csak tiszta dolgokat égetni, de ebbe így belefér a marha trágya, az árva tűzeg. És végül az istenség ábrázása a kegytárgyakkal kapcsolatos tabuk. Tehát itt szintén, ami most így eszembe jut, az egy karavánon melyik tevén kell lenni a betekert házi oltárnak, meg az istenségeknek. Tehát általában első tevén helyezik el az istenségeket. Tehát ők járnak elő, illetve hát itt majd vannak amulettek, amiket istenekbe raknak be, például a kavicsok, amik szaporodnak, hogyha beleteszik az istenekbe. Van egy ilyen madár kavics, majd hozok be egyet, megmutatom. Ennyi még nem szaporodott. De hogyha istenekbe, fehér sejembe tekeri be az ember, és beledugja egy istenség, általában egy butha a szoborba, akkor pár éven belül kettő vagy több lesz belőle. Na, úgyhogy ezek lesznek a tabuk. Hát majd lehet, hogy valószínűleg lesz, ami ki fog maradni, de most inkább majd az állatokkal fogunk foglalkozni, mert eddig már esett szó emberekről, istenekről is, de állatokról még nem. Na, úgyhogy akkor jövő héten folytatjuk.
Elhangzott Rádió Egyetem. Mongol kultúra. Avar Ákos, filozófia és vallás. Az LTBTK-n elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.